Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Hunren kutatóinak részvételével kidolgozott elméleti keretrendszerrel számszerűsíthető és értékelhető a vízi közösségek súlyos zavarás utáni regenerációs dinamikája. A rangos Science of the Total Environment folyamiratban megjelent tanulmányok újdonsága egy olyan átfogó elméleti keret megalkotása, amely feltárja a zavarást követő helyreállás mögött álló eseményláncot, a folyamat egymást követő fázisait, és így lehetővé teszi a jelentős mértékű és súlyos zavarások következményeinek vizsgálatát. Itt van velünk Boda Pál ökológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont makroszkopikus vízi gerinctelen kutatócsoportjának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ezzel a problémával eddig még nem találkoztak az ökológusok?
Találkoztak. A természetben sokszor előfordul olyan zavarás vagy terhelés, ami a vízi ökoszisztémát érinti, de az az igazság, hogy a zavarásoknak a mértéke az különböző lehet. Vannak egészen kisebb kis zavarások is, illetve vannak nagy zavarások, amik ritkán történnek meg a természetben. Ez egy nagyon fontos különbségtétel, amit meg kell tennünk. A kis zavarásoknál olyanokra kell gondolni, hogy egy folyóvízbe például a tisztított szennyvíz bevezetése, vagy a mederben a kotrás, amik időnként megzavarják a vízi ökoszisztémát, és utána viszonylag rövid időn belül helyre tud állni az az élővilág, amit ott megzavartak. Ezzel ellentétben a súlyos nagymértékű zavarások egy más kategóriát képviselnek. Ha mondanom kellene példát, amikről eddig vizsgálatok születtek, akkor ilyenek a nagyon jelentős árvizek, vagy az erdőtüzek, amik olyan nem gyakran előforduló zavarások, amik a vízi ökoszisztémák életében egyszer-kétszer, ahogy akár az ember életében is egyszer-kétszer fordulnak elő, és nem nagyon tudunk a hatásukról, és hogy ezen súlyos zavarások után hogy tud helyreállni a vízi ökoszisztéma.
Azt írják a tanulmányukban, hogy a kutatók egy egymást követő fellendülési, az ramp up és túllövési, overshot és oszcillációs fázisokat leíró elméleti keretet dolgoztak ki, amellyel számszerűsíthető és értékelhető a vízi közösségek jelentős mértékű és súlyos zavarás utáni regenerációs dinamikája. Ebből következik az, hogy van valamilyen törvényszerűség a különböző környezetre általános beavatkozások utáni regenerációban?
Igen, sejtettük, hogy az ilyen súlyos zavarások után is lehetnek ilyen törvényszerűségek, de pont a súlyos zavarások ritkán bekövetkező volta miatt ezeket eddig még nem tudták egy elméleti keretrendszerbe foglalni. Amikor kisebb zavarások nélkül van egy vízi ökoszisztéma, amiben az élőlények egymás mellett élnek, akkor az előbb említett ilyen oszcillációs fázisban vannak, kisebb változások történnek, de hosszú távon egy viszonylag stabil szinten van meg ez az élőlényközösség, ami azt jelenti, hogy jellemző rá, hogy hány faj alkotja, jellemző rájuk, hogy milyen számban vannak jelen ezek a fajok, és ezek ebben az oszcillációs fázisban, zavarás nélkül, ezek nagyjából kisebb változásokkal, de kiegyenlítetten működik ez az egész élőlényközösség, illetve az élőlényközösségek rendszere. Na most, ha ezt a rendszert, ezt az oszcillációs fázis, ezt a stabil fázisnak is hívhatjuk, talán így egyszerűbb megfogalmazni, bármilyen zavarás éri, akkor ez kilendül valamelyik irányba. Vagy lecsökken a fajszám, vagy az egyed szám csökken, de egész egyszerűen megváltozik az egész rendszernek a működése. És a kisebb zavarások hatására ezeket a rendszereket már sokszor vizsgálták, és nagyjából tudjuk is, hogy működnek. A mi kutatásunk újdonsága az, hogy egy nagyon erős és egyszeri zavarás után vizsgáltuk, hogy a kilengés után hogy áll helyre az élőlényközösségek rendszere.
Az a helyzet, hogy Magyarországon én legalábbis két ilyen súlyos környezeti katasztrófára emlékszek vissza. Az egyik a tiszai cián katasztrófa volt, ami súlyos ökológiai katasztrófát is jelentett, a másik a vörösiszap katasztrófa.
Így van.
Nem tudományos nyelven, milyen károk keletkeztek a tiszai cián katasztrófa és a vörösiszap katasztrófa után a környezetben? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy újra élő lehessen a Tisza, a Torna, illetve a Marcal?
Ugye ezt a két zavarást külön kellene venni. Először beszéljünk akkor a tiszai cianidszennyezésről, aminek az volt a lényege, hogy egy cianid dugó ment végig az egész folyó hosszában. És
ez mit jelent, bocsánat, hogy cianid dugó?
Ez azt jelenti, hogy nem egy folyamatos szennyezés volt, ami utánpótlásként folyamatosan terhelte a vizet, hanem egy adag, egy jelentős mennyiségbe jutott a Tisza vízrendszerébe, és az dugóként folyt le az egész folyón keresztül, és ennek a hatásait lehetett mérni. Azoknak az eredményei azt mutatják, hogy viszonylag hamar, és bár ez a cianid dugó ez kipusztította a jelentős részét az élőlényeket, de nem a teljes élőlényrendszert pusztította ki, tehát maradtak túlélők, amelyek alapjául szolgáltak egy viszonylag gyors rekolonizációnak és javulásnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én akkor még nem vizsgáltam a Tiszát, de a olvasott publikációk alapján például a vízirovar fauna az másfél-két év alatt helyreállt, és nagyon nagy problémát nem okozott, vagy tartós károsodást nem okozott a vízi élőlényekre.
És a halpopulációban mi történt? Tehát azok is, tehát regenerálódott a halpopulációja a Tiszának?
Én úgy tudom a publikációk alapján, hogy igen, és a halak is visszatértek, bár nagyon jelentős halpusztulások voltak, de ez időleges volt, és úgy gondolom, hogy pár év után már a halpopuláció is visszatért. Persze itt ki kell emelni, hogy egyéb hosszú távú következmények is lehettek, mert a cianid az egy nehéz fém, amit a halak képesek akkumulálni, és voltak olyan irányú vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy pár évre rá még a cianidnak a tartalma a halakban kismértékben kimutatható volt, de azt hiszem, hogy hosszú távon, több tíz éves táblatban kimondható, hogy regenerálódott a Tisza halfaunája is.
Na most mi a helyzet a Tornával és a Marcallal, mert hogy arrafelé volt a vörösiszap katasztrófa, és a Tornába és a Marcallba ömlött az a sár.
Igen, hát ugye mindenki olvasta a hírekbe, hogy ennek nagyon jelentős társadalmi és ugye emberi hatásai voltak, ami nagyon sajnálatos, de ugye mi ökológusként nekünk a élővilág, vízi élővilág rendszereivel kellett foglalkoznunk, és azt vizsgáltuk. Ilyen szempontból a vörösiszap szennyezés sokkal nagyobb terhelésként érte a Torna folyót, hiszen abba közvetlenül beömölve teljesen kipusztította az élővilágot, tehát nem maradt szinte egyetlen vízi makrogerinctelen élőlény sem. És ahogy tovább folyt a Torna folyón keresztül a Marcalba érkezett a szennyezés, ott már eléggé felhigult, és az a lényeg, hogy a Marcal folyón már nem a teljes közösségeket pusztította ki ez a szennyezés, hanem maradtak túlélők, és maradtak fajok, egyedek a vízrendszerbe. Aztán ahogy végül a Dunába ért, ott már minimális hatást tudott kifejteni ez a vörösiszap. És ez a vízrendszeren keresztüli egyre csökkenő terhelés adta nekünk az ötletet és a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen jelentős terhelés teljesen kipusztítja az élővilágot, miként a Torna esetében történt, vagy csak részlegesen pusztítja ki az élővilágot, miként felhígult állapotában ez a Marcalon megfigyelhető volt.
És mi a tanulsága ennek?
Hát az a tanulsága, hogy az ilyen jelentős súlyos zavarásokat mindenképpen el kell kerülni, főleg akkor, hogyha emberi felelőtlenség is okozza részben ezt a terhelést, de az élővilág szempontjából azt mondhatjuk, hogy 2-3 év alatt a vízi ökoszisztéma ki tudja mozogni ezt a terhelést, és újra visszaáll egy stabil élőlény közösség, úgyhogy ebből a szempontból a rekolonizáció és az újra benépesülés az sikeres volt. Amit mi meg tudtunk állapítani és számszerűsíteni, az viszont az volt, hogy a Tornán és a Marcalon ennek a dinamikája, a mintázata eltérő volt. Tehát attól függően, hogy teljesen kiirtotta az élőlény közösségek rendszerét a szennyezés, vagy csak részben.
Mikor is volt a vörösiszap katasztrófa? Hány évvel ezelőtt?
2010 októberében volt.
Igen, 2010 október 4-én szakadt át a MAL, Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi ZRT tulajdonában lévő Ajkai Tínföldgyár, Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap tárolójának gátja.
Pontosan.
Mi a helyzet most a Tornával, illetve a Marcallal? Tehát mennyiben tudták magukat hát rehabilitálni?
Én azt gondolom, hogy 100%-ban sikeres volt a rehabilitáció a vízi ökoszisztémák szempontjából.
Ebben önök is benne voltak?
Nem, tevékenyen nem, mint csak monitoroztuk ezt a folyamatot, ezt az élővilág önmaga intézte el, és hát látszik, hogy még ilyen súlyos terhelések után is vissza tud állni egy stabil állapotba a vízi ökoszisztéma.
Azt írják a tájékoztatójukban, amit nekem is elküldtek, hogy a tanulmány hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémák regenerálódását nyomon követő felméréseknek legalább 2,5-3 évet kell átfogniuk, hogy a teljes helyreállási folyamatot rögzíteni tudják, függetlenül a zavarás súlyosságától. Ez az idő az önök rendelkezésére áll? Tehát tudtak ez alatt a kvázi 2,5-3 év alatt tevékenyen vizsgálni, hogy merre is mozdul el a Torna és a Marcal?
Igen, ez a végleges megállapításunk volt. Abban a helyzetben, szerencsés helyzetben voltunk, hogy 10 éven át tudtuk követni a Torna és a Marcal élővilágának a visszatelepülését. Tehát ennél sokkal több időnk volt arra, hogy megvizsgáljuk a vízi ökoszisztémát. És ennek a 10 éves vizsgálatnak az eredménye volt az, ami kimutatta, hogy nem is kell 10 év a visszatelepüléshez, hanem már 2,5-3 év elég volt a Tornának és a Marcalnak, hogy visszatérjen az eredeti és jó ökológiai állapotába.
Milyen lépésekre sarkalja önöket, illetve az országot, akiknek ehhez közük van, hogy pontosan tudják, milyen eseményeknek kell bekövetkezniük ahhoz, hogy helyreálljon a vízi élővilág? Tehát mit kell tenni egy ilyen helyzetben, hogy a magyar ökológusok jól viselkedtek-e a tiszai cián szennyeződéskor, vagy itt akár a Torna és a Marcal szennyeződésekor a vörösiszap katasztrófa idején?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit mi tanulhatunk belőle, hogy egy egyszeri mintavétel alapján bármikor is van ez a terhelés után, vagy a súlyos zavarás után, nagyon nehéz értelmezhető következtetést levonni, és minden esetben több mintavételi alkalom kell, hogy kideríthessük azt, hogy valójában helyreállt-e a közösség abban a rendszerben, amit a zavarás ért. Ez talán a legfontosabb konklúziója. Éppen ezt próbáltuk megfogalmazni a tudományos publikációnkban, hogy nem elég az, hogy egy év múlva ránézünk, vagy 10 év múlva ránézünk az adott vízi ökoszisztémára, hanem mindenképp több mintavétel kell, és nagyjából 2-2,5-3 év kell ahhoz, hogy pontos képet tudjunk alkotni a visszatelepülés sikerességéről.
Az ön egyik szakterülete az invazív fajok elterjedésének vizsgálata. Következik-e a szennyezésekből, hogy bizonyos invazív fajok olyan helyeken is elterjedhetnek, vagy feltűnnek, ahol valamilyen környezeti katasztrófa történt? Illetve amennyiben ez megtörténik, mit tehet a környezetvédő?
Igen. Tehát ez mindig úgy van, hogy egy invazív faj, ami valamilyen okból megérkezik hazánkba, vagy arra élőhelyre elvetődik, ahol már egy stabil közösség van, oda sokkal nehezebben tudja betenni a lábát, és sokkal nehezebben tud elszaporodni. Ezekkel a zavarásokkal, főleg a súlyos zavarásokkal pont az a probléma, hogy annyira megzavarja az ott élő stabil rendszert, hogy oda egy invazív faj érkezése teljesen más körülményeket talál az invazív faj, amikor odaérkezik, és sokkal jobban tudja, sokkal sikeresebb lehet egy zavart környezetben, mint egy stabil környezetben. Így igen, kijelenthető az, hogy ezek a zavarások elősegíthetik, vagy segíthetik az invazív fajok terjedését. Szerencsére a tornamarccal vizsgálatunk esetében a zavarás után ilyen invazív faj nem jelent meg, és a 10 éves vizsgálatsorozat alatt egyetlen egy ilyen egyedet nem találtunk, amely invazív fajhoz tartozott volna.
Tud arra példát mondani Magyarországon, hogy invazív fajok megjelentek azért, mert valami fajta környezetszennyezés történt, akár egy tóban, akár valamelyik folyóvízünkben?
Konkrét példát nem tudok említeni, de biztos, hogy számos ilyen alkalom volt. Egyéb az invazív fajok azért sikeresek, mert a megváltozott környezeti tényezők az ő sikerességüket elősegítik, így a klímaváltozással, a felmelegedéssel olyan területeket tudnak elfoglalni, ahová korábban, még ha el is érkeztek, nem tudtak sikeresek lenni, de a mostani megváltozott környezeti viszonyok mentén egyre sikeresebbek lehetnek, és ha megérkeznek és sikeresek is, akkor ki tudják szorítani az őshonos fajokat, és az egész vízi ökoszisztémát meg tudják változtatni.
Ön ebben a tanulmányban kiemelte, hogy a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Hunren BLK és a Hunren TE, azt gondolom Pécsi, Limno Ökológiai Kutatócsoport és a Hunren Ökológiai Kutatócsoport hidrobiológusainak közös tanulmánya a különböző intézményekben dolgozó kutatók sikeres együttműködésének a példája. Ön szerint mi volt az együttműködés legfontosabb lépés és a legsikeresebb példája ennek az együttműködésnek?
Hát ugye az együttműködés leginkább az váltotta ki, hogy egy olyan súlyos természeti katasztrófa történt Magyarországon, ahogy ön is mondta, hogy nem sok ilyen volt az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, és így minden ökológus és kutató úgy érezte, hogy ezt vizsgálnia kell, és neki is szükségszerű, hogy kimenjen megnézni, hogy mi történik az élővilággal, és hogy változik a zavarás után a helyreállás és a vízökoszisztéma rendszere. Éppen ezért az összes fontosabb hazai kutató helynek a biológusai rögtön a vörösiszap katasztrófa után elkezdte önmagától belső motivációra vizsgálni ezt a zavarást és az utána lévő visszatelepülési folyamatot. Ami igazán sikeressé teszi ezt a együttműködést, hogy ezek, miután egymásról tudomást szereztünk, ezek a műhelyek és a műhelyek biológusai összefogtak, és a tudásukat összetéve közösen elemezték a visszatelepülés folyamatát, aminek eredménye lett egy 10 éves monitoring, aminek a végső eredményét ebben a tudományos cikkbe foglaltuk össze.
Igen, de itt az a kérdés, hogy önök tudósok megállapítják azt, hogy mi történt, illetve hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy visszaálljon minden az eredeti állapotába, amivel mindenki egyetért. Csak az a kérdés, hogy egyetérte ezzel a kormány, az mindenkori kormány, mert hogy ez sok-sok pénzbe kerül, ha önök valamit megállapítanak, és arra energiát, időt, stb. Kell fordítani.
Igen, bár még egyszer szeretném kiemelni, hogy mi csak monitoroztuk az élővilág természetes helyreállítási rendjét. Tehát mi azt tudjuk megmondani, hogy egy ilyen katasztrófa után az élővilág mire képes a visszatelepülés szempontjából, és azt tudtuk megállapítani, hogy ez megtörtént 2,5 év alatt, ez sikeresen helyreállt, ez a vízi ökoszisztéma. A kormány ebből a szempontból nem tud semmit tenni az utólagos visszatelepülés elősegítése szempontjából. Itt leginkább a természetbe kell bízni, és leginkább hagyni, hogy a természet dolgozzon. Ha ezt nem gátoljuk, akkor szerintem a társadalom mindent megtett azért annak érdekében, hogy a visszatelepülés sikeres legyen. Amit itt a társadalom tud tenni, és a társadalom felelőssége az, hogy ezeket a katasztrófákat megelőzze, és olyan ellenőrzési rendszert, minőségbiztosítási rendszert dolgozzon ki, ami ennek a, vagy az ilyen jellegű katasztrófáknak az esélyét a minimálisra csökkenti, ha nem is a nullára.
Mi a helyzet külföldön? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy Magyarországon a tudományos vizsgálódás e tekintetben eléggé magas fokon működik, de mi a helyzet mondjuk az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában? Ugye ott volt eddig az emberiség történet legnagyobb katasztrófája, a Deepwater Horizonnak a fölrobbanása, és az egész mexikói öböl ezáltal szennyeződött. Lehet-e arról tudni, hogy ott mi történt? Ott óriási pénzeket fektettek a víztisztításba, az olaj lecsapolásába, stb. Stb. Tudni lehet-e azt, hogy helyreállt-e például a mexikói öbölben az ökológiai rend?
Azért nehéz ezeket a súlyos és ritkán előforduló zavarások hatását vizsgálni, mert ugye nem lehet rá felkészülni. Nem lehet rá mintavételt tervezni, nem lehet rá időpontot tervezni. Egész egyszerűen, amikor bekövetkezik, és amikor hírt kapnak róla a tudósok, akkor már csak egy utánkövetést tudnak végezni. Tehát nincs lehetőségünk olyanra, hogy például egy... nem is tudom, ahogy egyéb ökológiai vizsgálatokban szokás különböző terhelések hatását úgy vizsgálni, hogy mi van, hogyha kis terhelést adunk a vízi ökoszisztémának, mi van, ha nagyobb terhelést adunk, és mi van, ha még nagyobb terhelést adunk, és akkor meg tudjuk állapítani például azt, hogy egy három kategóriába sorolt erősség, terhelés erősség után a vízi rendszer az hogy tud visszatelepülni. Tehát pont ez a problémája ezeknek a nagyon nagy és súlyos katasztrófáknak, hogy ilyenre nincs lehetősége a kutatóknak. Azt tudják csinálni, hogy amikor megtörténik, utána kimennek és nyomon követik a helyreállítódás folyamatát. Az ön által említett súlyos katasztrófa a mexikói öbölben valószínűleg szörnyű nagy károkat okozott, és valószínűleg sokkal hosszabb lesz a tökéletes helyreállásnak az ideje. Nem tudom, hogy ezt konkrét információm nincsen, hogy pontosan hol áll ez a helyreállítás, de azt tudom mondani, hogy az élővilág mindig visszaveszi azt, ami az övé, és hiába okoznak az emberi mulasztások ilyen nagy súlyos katasztrófákat, az élővilág mindig valamilyen módon képes lesz ezt ellensúlyozni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boda Pál ökológus, a Hunden Ökológiai Kutatóközpont makroszkópikus vízi gerinctelen kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra.
Én köszönöm az érdeklődést. Viszont hallásra.
Utópia.
Üdvözlöm az Utópiában dr. Rockenbauer Antal fizikust, a kémiai tudományok doktorát, professzor emeritust. Jó napot kívánok!
Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondtak néhány gondolatot.
Ha megengedi, egy idézettel kezdem. A modern fizika csúcspontjának megértése a hegymászáshoz hasonlítható. Amikor magasra érünk, ritkább lesz a levegő, hozzá kell szoknunk, ez az akklimatizáció. Így vagyunk a fizikával is, mert egyre feljebb haladva az ismeretlenekbe, egyre kevésbé tudjuk használni szokásos fogalmainkat. Ezt öntől idéztem.
Igen, ráismerem, igen, ez az első ilyen ismeretterjesztő könyvem.
Ezt figyelembe véve rögtön a közepébe vágnék az elméleti fizikának. Pár évvel ezelőtt nagy vízhangot kapott a Higgs bozon, amit már évek óta próbáltak lokalizálni a Nagy Hadron ütközetben, és sikerrel is jártak, aminek Nobel-díj lett az eredménye. De mi az a W bozon, a V bozon?
Ez egy olyan részecske, amelyik közvetíti akkor a gyenge kölcsönhatást, és ennek a egyik megszülője a Higgs bozon.
Igen, és hogyan sikerült ezt a Nagy Hadron ütközetben Svájcban lokalizálni, mennyi idő telt el, illetve mekkora energiát fektettek ebbe a fizikusok, hogy egyáltalán képesek legyenek ezt lokalizálni?
Hát természetesen ehhez rendkívül nagy energiára volt szükség, amit ez az LHC gyorsító volt képes egyáltalán biztosítani, de ez egy indirekt módszer, tehát nem közvetlenül láthatjuk ilyenkor ezt a bozont, hanem egy olyan bomlási folyamatot lehet nyomon követni, aminek a valószínűségét pontosan a Higgs bozon létezése biztosítja.
Mi köze van a V-bozonnak, vagy a Higgs-bozonnak az univerzum keletkezéséhez?
Hát természetesen egy vitatható kérdés. Minden esetre, amikor az univerzumnak a sorsáról beszélünk, akkor azt megpróbáljuk összekötni azokkal a magfizikai megfigyelésekkel, ami az elemi részecskék folyamatait mutatják meg számunkra, és összekapcsolódik ilyenkor az elemi részecskéknek ez a fizikája a kozmológia nagy kérdéseivel.
Igen, de hogy mégis, tehát egy kicsit konkrétabban hogyan lehetne megfogalmazni, hogy milyen szerepet játszott akkor a nagy bumban a V-bozon, vagy a Higgs-bozon, vagy a bozonok?
Ez egy elég összetett elmélet, hogy erre ilyen nagyon egyszerű magyarázatot azért nehéz adni, mert itt összejátszik voltaképpen a magfizikának az összes törvénye, amikor azt megpróbáljuk visszavetíteni azok közé a körülmények közé, amikor olyan hatalmas energiasűrűség jött létre, ami meghaladja még nagyságrendekkel is azt az energiát, amit az LHC gyorsítóval el lehet érni.
Aha. Na most nem tudom, hogy ez mennyiben segíti a megértését ennek, tehát, de mert néhány fizikus kétségbe vonta a standard modell létjogosultságát ennek következtében. Én azt kérdem, hogy miért, és mi az a standard modell?
Hát a standard modell összegzi azokat a tapasztalatokat, amit az elemi részecskék átalakulásánál figyelhetünk meg. Ez egy olyan elmélet, amely tulajdonképpen a tapasztalatoknak a gyűjteménye, mert nincs egy olyan a priori koncepció, amiből le lehetne vezetni azt, hogy egyáltalán milyen elemi részecskék lehetségesek az univerzumban.
Egy másik idézetet is ide citálok. Fizikai világunknak két arca van, az egyik látható, a másik láthatatlan. Az egyik világ fotonok, azaz a fény által küldi el hozzánk üzenetét, ezért látható, a másik háttérben marad, de jelenléte szükséges, hogy a látható világ létrejöjjön és fennmaradjon. A másik világ nem a sötét anyagról és a sötét energiáról szól?
A mostani fölfogás szerint igen. Ez az a terület, ahol épp az utóbbi időben, körülbelül egy évvel ezelőtt egy teljesen új koncepció alakult ki akkor bennem, amely kétségessé teszi, hogy ez a láthatatlan világra egyáltalán szükség van, mert egy olyan elvhez jutottam, amit Kepleron elvnek neveztem el, amivel kézenfogható magyarázatot lehet adni, mint azokra a csillagászati jelenségekre, aminél felhasználják a sötét anyag és a sötét energia felfogását.
El lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy ez mit is jelent pontosan?
Itt a magyarázatnál valójában a gravitáció törvényéből kell kiindulni. Honnan veszük egyáltalán a gravitációnak akkor a szabályait? Onnan, hogy itt a naprendszeren belül megfigyeljük akkor a bolygók mozgását, meg az egyéb égitesteknek a mozgását a nap körül. Viszont ha ezt a mi méretünket hasonlítjuk össze, ennek a naprendszernek a kiterjedése egy fényév körül van, ami óriási hozzánk képest. De ha a másik oldalról közelítjük a dolgot, hogy mekkora a naprendszer, például a tejútnak a méretéhez képest. Egy egész parányi valami, amelyik több mint 10 000-szer kisebb, mint az egész tejút. De ha az összehasonlításról az univerzumot nézzük, annál már 10 milliárdszor kisebb. Viszont amikor a gravitáció törvényeit megalkottuk, például akár a Newton, akár Einsteinnek a koncepciójára lehet gondolni, akkor ebből a viszonylag kis egy fényév tartományból vette azokat a tapasztalatokat, amire fölépült ez az elmélet. De mi a garancia arra, hogy ez a gravitációs tömegvonzási törvény, ez ugyanúgy érvényes az egész tejútba, sőt az egész univerzumba. Ez körülbelül olyan, mintha egy csepp víz tulajdonságait vizsgálnánk, és ott találnánk bizonyos törvényszerűségeket, és azt mondanánk, na ezzel most már az egész óceánnak a tulajdonságait is ismerjük.
Így de szokták ezt mondani.
Emiatt egymástól a mi naprendszerünkben megállapított gravitációs törvény azokhoz a törvényekhez képest, amik már túlterjednek ezen a dimenzión és a tejútra jellemzők, vagy az egész univerzumra.
De szokták ezt mondani egyébként, lehet, hogy ez ilyen laikus mondás csak, hogy a csebben a tenger, egy csebben megtalálni a tenger minden tulajdonságát, akkor ez nem igaz a fizikára.
Hát itt pont erről van szó, hogy meg kell találni akkor azt a törvényt, amelyik már nem csak a naprendszerben érvényes, hanem érvényes akkor a tejútban is, meg azon kívül is. Ugyanis a naprendszeren belül azt tapasztaljuk, hogy minél távolabb van egy bolygó a naptól, annál lassabban kering. De ha a tejútat nézzük, ott a tejút központja körül a csillagok végeznek hasonló keringő mozgást, de ezek a csillagoknak a keringési sebessége, ez már nem csökken a távolsággal, hanem állandó marad, és akkora értéket vesz föl, amit már nem is tudunk magyarázni azzal az anyagmennyiséggel, aminek a gravitációs hatása ezt visszatartaná. Épp ezért lépett be a sötét anyag koncepciója, mert értelmezni akarták azt, hogy hogyan lehet, hogy mégis nem szaladnak szét akkor a tejútnak a csillagai, hanem megmaradnak, és azt a értéket hozták ki, hogy hát ha mondjuk ez a sötét anyag, ez olyan 6-szor nagyobb, mint a megfigyelhető anyag, az már képes arra, hogy egybe tartsa a tejutat. Viszont beleütközött ez egy problémám ez a magyarázat, ugyanis nem lehetett érteni azt, hogy ez a keringési sebesség, ez miért nem csökken a távolsággal, úgy, ahogy a bolygók keringési sebessége csökken, amikor a naptól való távolságot nézzük, ezért rákényszerültek egy olyan magyarázatra, hogy hát ez a sötét anyag egészen különleges eloszlással rendelkezik, és emiatt jön létre ez a szokatlan törvény. A másik komoly gond egyébként a sötét anyag elvvel az, hogyha ilyen sok van a sötét anyagból, az miért nem lehet megfigyelni? Számtalan, legalább egy tucat különböző nagy nemzetközi projektet hoztak létre, amivel megpróbálták megtalálni ezt a sötét anyagot, de nem sikerült. Egyetlen egy ilyen kísérlet sem adott pozitív eredményt. Épp ezért gondoltam azt, hogy itt amit keresni kell, az nem egy új sötét anyag, hanem a gravitációs törvénynek az átalakulása. Ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy itt rövid távon a gravitációnak a vonzó, tömegvonzó hatása érvényesül, de ha kilépünk a galaxisból, akkor a galaktikus taszítási törvényébe megy át, és ezáltal egy olyan erőt kapunk, amelyik egyfelől értelmezni tudja, hogy egyáltalán miért szalad szét az univerzum a mostan megfigyelt kozmológiai törvény szerint, ezt hívják Hubble törvénynek. Ugyanis az jön ki ebből a koncepcióból, hogy minden az univerzum összes galaxisa taszítja egymást, tehát szükségszerű az, hogy az univerzum az táguljon. Ha viszont most konkrétan megnézzük például a tejutat minden irányból körülveszik ezek a galaxisok, és mindegyik taszítja. Ez a rengeteg taszítás egy hatalmas kompressziót hoz létre, és ez a kompresszió, ami egybe tartja akkor a mi galaxisunkat is, és magyarázatot ad minden olyan egyéb jelenségre, amit egyébként a sötét anyagnak tulajdonítanak.
Tehát akkor ön szerint ez a feltételezés, hogy a sötét anyagtól függ a bolygónk rendszere, illetve az univerzumnak a léte, az nem igaz?
Igen, ez a hipotézis. Most ezzel szemben tudom fölállítani azt a saját elképzelésemet, ami tovább viszi az Einstein-féle gravitációs elméletet. Einstein ugyanis úgy fogja föl a gravitáció eredetét, hogy ez a téridő görbületeivel hozható összefüggésbe. Viszont ez a magyarázatot, ami adott, lehet tovább fejleszteni. Ugyanis nem csak a vonzást lehet magyarázni a téridő torzulásával, hanem lehet a taszítást is magyarázni abban az esetben, hogyha a geometria, ami egyáltalán mi figyelembe veszünk, az nem az úgynevezett elliptikus vagy Riemann geometriának felel meg, hanem ehelyett a bújai Lobachevsky-féle hiperbolikus geometriának. Ugyanis ez a két geometria abban különbözik, hogy pont ellentétes irányú görbületet hoz létre a térben, és épp azért addig, amíg mi itt a közelben azt tapasztaljuk, hogy a tömegek vonzák egymást, mert itt a környezetünk úgy fogható föl, hogy ez egy elliptikus geometriával, vagy Riemann geometriával rendelkezik, akkor viszont, ha kilépünk innen, és nézzük akkor az univerzumnak a hatalmas dimenzióját, az már megfordul, az már a bújai geometriának megfelelő hiperbolikus geometriával rendelkezik, ami taszítást hoz létre. Ez a gondolat, ami elvezet minket ahhoz, hogy értelmezni tudjuk azokat a jelenségeket, amit a csillagászat egyáltalán fölhoz, amire véleményem szerint elég önkényes hipotéziseket tud csak adni jelenlegi kozmológiánk.
Még egy idézetet szeretnék felolvasni önnek. A gravitáció, az elektromágnesesség és a kvantummechanika törvényeit az jellemzi, hogy a folyamatok megfordíthatók, ezt nevezzük időtükrözési szimmetriának. A fekete lyukak azonban ellent mondanak ennek a szabálynak, mert amit egyszer lenyeltek, az ott is marad. Tehát a fekete lyukak irreverzibilis folyamatai ütköznek a fizika reverzibilis törvényeivel. Na most, akkor ezt hogyan lehet megoldani, mert hogy valamelyik állítás nem igaz, de melyik?
Hát itt a fekete lyukak kérdését én nem keverném össze a sötét anyag és a sötét energia kérdésével. A fekete lyuk az tulajdonképpen az anyagnak egy erősen deformált formája, ami olyan különleges tulajdonsággal rendelkezik, amit mi itt a környezetünkben nem tudunk megfigyelni. A fekete lyuknak a koncepciója az következik Einsteinnek a relativitás elméletéből, abban az esetben, ha rendkívül nagy tömegsűrűség alakul ki valahol, és ez hozza létre azokat az objektumokat, ahol már a fénynek olyan mértékben görbül a pályája, hogy nem is tud kiszabadulni akkor a tömegvonzó hatásától. Ez az elmélet az szép összhangban van akkor az utóbbi időben megfigyelt LIGO kísérletekkel is, amikor ilyen fekete lyukaknak az összeolvadása valósul.
A gravitációs hullámokat mérték.
Hoz létre egy rezgést az univerzum szerkezetébe, ami itt földi körülmények között is megfigyelhető.
Tudom, ez volt a gravitációs hullámoknak a megmérése, amiért szintén Nobel-díjat adtak. Egy 1905-ös Einstein teória alapján. Ugye?
Igen.
Mi az a kvantum összefonódás?
Hát a kvantum összefonódás az egy kvantummechanikai jelenség, az teljesen független attól, amit a gravitáció elmélete mond. Ez egy olyan problémát jelent, hogy sikerült olyan megfigyelést létrehozni, egyszerre két fotonnak akkor egy adott pontból való szétválásával, hogy az egyik foton állapotának a állapot megváltozása az korrelációba hozható a másik irányba mozgó fotonéval. Ez a kvantummechanikának az elveivel nem egyeztethető közvetlenül össze, mert ott arról van szó, hogy egyidejűleg nem lehet akkor meghatározni bizonyos tulajdonságokat, hanem egy bizonytalansági reláció lép fel, és ezt a bizonytalansági relációt próbálják akkor úgy megmenteni akkor ezzel a koncepcióval, hogy azt mondják, hogy hát a egyik foton, amikor átbillen a mérés során, mert a mérés az mindig egy állapotváltozás jelent, akkor azzal egyidejűleg a másik fotonnak az állapota is megváltozik.
Az egyik cikkének a címéről kérdezném, ha a gravitáció nem elég, mégis mi tartja egyben a galaxisokat? Én is hát ezt kérdezném, hogy ha nem elég, akkor mi tartja egyben a galaxisokat?
Igen, ez az, amit előbb akkor már kifejtettem, hogy a galaxisokat az tartja össze, hogy kívülről érkezik egy kompresszió, egy nyomás, és ez a külső nyomás...
Tehát az, ami a tejútrendszerünket is jellemző, hogy kívülről...
Pontosan, a tejútunkat is azt tartja egybe. Ha megnézzük, hogy a tejútnak a csillagai mekkora sebességgel keringenek a tejút központja körül, akkor ahhoz kevés az a tömeg, amivel az egész tejút rendelkezik. És ezért gondolták azt, hogy hát ki kell bővíteni ezt a tömeget.
Ekkor jött be a sötét anyag.
A sötét anyaggal.
Illetve a sötét energia, mert az lényegesen nagyobb szabású dolog, mert azt hiszem az összes energiának a 97%-át gondolják sötét energiának?
Hát tulajdonképpen egy olyan elmélet van, hogy ami azt fejezi ki, hogy összeadja egymással a sötét energiát, a sötét anyagot és a csillagászatilag megfigyelhető szokásos anyagot, és ebből jön ki egy olyan arány a mostani kozmológia szerint, hogy olyan 4-5% lehet a
sötét
anyag, és a többi akkor a sötét anyag és a sötét energia, és ezzel szemben áll akkor az én koncepcióm, amely azt mondja, hogy a megfigyelhető anyag felelős mind a sötét energiáért, és mind helyettesíti a sötét anyag szerepét, tehát ahogy én pillanatnyilag látom a dolgot, az akkor azt jelenti, hogy 100%-ba a megfigyelhető anyag felelős akkor a csillagászati és a kozmológiai jelenségekért.
És végül azt kérdezném, hogy visszafordítható-e az idő iránya a kvantumok világában? Kérdezi ön az egyik cikkében, de én is ezt kérdezem most.
Igen, hát van egy ilyen felfogás is, hogy akkor megpróbálnak bizonyos kísérletből arra következtetni, hogy az idő visszafordítható. Ez véleményem szerint megint egy félreértelmezése bizonyos kvantummechanikai jelenségeknek. Mert amikor megindítunk például egy fotont, azt csak akkor tudjuk biztosan, hogy megindítottuk, ha már megérkezett. Emiatt az, hogy milyen volt ennek a fotónak az előélete, arra csak találgathatunk. Arra egy valószínűséget fejezhetünk ki, és ez a valószínűségnek a szabályrendszere, ez nem azonos azzal, amikor valamit ténylegesen látunk. A valószínűségnél, amikor minden esetőséget sorba veszünk, ott sok mindent kell egymás mellé rakni, ami azonban a valóságban nem valósul meg, csak megvalósulhat. És ez okozza a félreértés, hogy ezt a különbséget gyakran nem veszik figyelembe.
Akkor még egyszer megkérdem, hogy, mert ez fizikailag valószínű megfelelő magyarázat, amit ön elmondott az előbb, de hogy a kvantumok világában az idő az milyen tényező, mennyire meghatározó tényező, illetve a fekete lyukakban az idő létezik-e egyáltalán?
Itt arra kell mindig gondolnunk, hogy az időt milyen esetben tudjuk egyáltalán megfigyelni. A kvantum jelenségeknek az alaptulajdonsága az, hogy például, ha nézünk egy elektront az atomban, azt nem látjuk csak akkor, amikor átugrik az egyik állapotból a másikba. De a kvantummechanika olyan kérdésre keresi a választ, hogy milyen annak a elektronnak az állapota, amikor éppen nem ugrik. De ha nem ugrik, akkor nem látjuk. Ha nem látjuk, akkor nem beszélhetünk időről. Ekkor arra kényszerülünk rá egy ilyen esetbe, hogy megpróbálunk egy valószínűségi leírást adni, és így belép a valószínűség tulajdonképpen az idő helyébe. Az idő csak akkor nyeri el a létjogosultságát, amikor már átugrik, akkor az elektron az egyik állapotból a másikba. Ekkor már teljesen jogosan beszélünk akkor az időről, de ez egy más fajta szemléletmód, és ennek a két szemléletmódnak a kapcsolata az, amit meg kell értsünk akkor, amikor a kvantummechanikát akarjuk értelmezni.
Akkor még ehhez egy kérdés, hogy a kvantumpárokat hogyan lehet megmagyarázni, hogy egymástól akármilyen távolságban lévő kvantumpárok ugyanúgy reagálnak mindenre, független az időtől?
Hát ez az összefonódott kvantum állapotnak a hipotézise. Én a magam részéről szkeptikus vagyok ennek a helyességében, ugyanis az a kísérlet, amelyik erre a konklúzióra vezetett, az úgy jön létre, hogy egy pontból egyidejűleg két fotont bocsájtunk ki. De a két fotonnak a kibocsátása a kibocsátás pillanatába már összekötötte a két fotonnak az állapotát, és amikor ezek szétáramlanak, ez az összekötés, ez továbbra is megmarad. Nem tudjuk ugyan, hogy pontosan milyen volt ennek a két fotonnak az abszolút fázisa, de tudjuk, hogy egymáshoz képest fordított. És ez a fordított jelleg, ez ami megőrződik később is, és ezt interpretálják utána úgy, hogy az egyik fotonnak akkor az átbillenése a másikat is átbillenti, noha itt inkább arról van szó, hogy megőrződik a kezdeti ellentétes polaritás.
Oké, nem értem ezt egyébként, azt nem értem, hogy van két foton mondjuk, ugye, a kvantummechanikában, és ezek kvantumpárok, amelyek egymással ellentétesek. És az egyik mondjuk Ausztráliában van, a másik Budapesten. És ha elfordítjuk az egyiket, ugyanabban a pillanatban Ausztráliában a másik is elfordul. És idő nem telik el közötte, tehát nem kell eljutni semmilyen információnak Ausztráliába ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Hogy ez akkor mit jelent? Tehát akkor hol az idő itt ebben a kérdésben?
Hát pontosan ez az a pont, amiért én szkeptikus vagyok az összefonódott kvantumállapot.
Tehát ön nem gondolja, hogy ez így van, ahogy én ezt most elmondtam?
Pontosan, hogy ez egy elmélet. Az elmélet az mindig fölveti azt a kérdést, hogy igaz vagy nem igaz. Én a magam részéről szkeptikus vagyok, és én azt mondom, hogy ez a koncepció, ez ellentétben van a szokásos relativitás elmélettel, amiatt, hogy föltételezi az egyidejileg való átbillenést, és nekem szimpatikusabb az a felfogás, amikor azt mondjuk, hogy itt két fotonnak a kezdeti korrelációja megőrződik később, és nem kell akkor arra gondolni, hogy az egyik fotonnak a átbillenése az kiváltja a tőle távoli fotonnak is az átbillenését.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nem állíthatom azt, hogy mindent értettem itt, a végén meg egyáltalán nem értem azt, hogy ez az egyidejűség, ez mit is jelent, vagy talán Heisenbergtől származik még ez a törvényszerűség, hogy a kvantumpárok azok ugyanúgy mozognak, akármilyen távolságban vannak egymástól. És akkor ön szerint ez nem igaz?
Igen, hát ezek szerint ön a józanész nevében is ugyanolyan következtetésre jutott, mint én magam, amikor értelmezem ezt a kvantummechanikai jelenséget.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm az interjút. Dr. Rockenbauer Antal fizikus, a kémiai tudományok doktora, professzor emeritus volt a vendégem, viszonthallásra.
Köszönöm a lehetőséget.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.